És amikor egy ilyen szerepet kapsz, akkor annak hogyan kutatsz utána, vagy hogyan nézel utána, vagy próbálsz a való életből mintákat találni?
BKV, én utazom, tudod?
Tehát ott igen, aztán, mondtad.
Fú, nagyon sok mindent látom, nagyon sok pszichiátriai eset van, de tényleg is ez most inkább szomorú. De hát amikor fiktív emberekkel beszélgetnek emberek, és akkor úgy keresed, hogy kivel beszélget, és nincs ott. És akkor így, hogy menjek oda, hogy mondjam, hogy baj van, és hogy elvinném valahova, de nem tehetem meg, hiszen nem avatkozhatok bele az ő magánszférájába. De hát mindegy, szóval az a baj, hogy sok ilyet látok. Tehát egyfajta merítkezés is, amikor mondjuk utazom. Mert nagyon figyelek, nagyon, bocsánat, hallgatózom, nem direkt, hanem valahogy az érzékeim hallgatóznak, hogy milyen típusú embereket látok. Onnan például nagyon sokat tanulok az emberektől. A beszélgetéseikből, ki hogy van a másikkal, mennyire nem igaz életet élnek emberek. Ezek a lebukások, ezek mindig olyan furák. Azt, hogy elolvasok egy darabot, ez a fontos, hogy mit olvasok, ő kicsoda, elkezdem nézni az ő viszonylatában a többi szereplőt, hogy ő kicsoda, és akkor elmondja a rendező is, hogy ő mit szeretne, és nekem nagyon fontos, hogy ő mit szeretne, hiszen valamiért az ember elővette, vagy valamiért megkapta, hogy rendezze meg. És én nagyon szeretek hagyatkozni a rendezőkre, mert szerintem ez egy összmunka, egy társas játék, tehát hogy ez az izgi benne, hogyha valaki lemarad, akkor be kell várni. Az nem úgy van, hogy én előre futok, aztán majd jönnek a többiek, én ezekben nem hiszek. Sokszor vissza kell lépni és várakozni. Ahogy gondolom, rám is várakoznak párszor. De én mondjuk így ilyen, én megyek előre, mint akit kilőttek, tehát hogy én ilyen nagyon szorgos kis hangya vagyok. De ez egy társas játék, és ez csak akkor tud elszállni egy előadás, ha itt mindenki együtt játszik és örömmel játszik. Tehát, hogy ebben van örömünk. Én mindig, amikor premierben mindig mondom mindenkinek, ne izguljunk, hát azért csináljuk ezt az egészet, mert szeretjük. Eleszünk el mindent, nem véletlen választottuk azt, amit. És ez ettől csodálatos, és ezt éljük meg, mert ez a fontos. Ettől vagyunk színészek, ezért vagyunk itt együtt.
Ugye ebben a szakmában a szerelmek általában színpadon szövődnek. Azt mondom, hogy a tietek a Karcsival, Rékasi Károlyal a szinkronban kezdődött, de játszottatok ti valaha együtt voltatok?
Szinkronban nem is, soha nem találkoztunk. Nagyon érdekes. Soha.
De mégis ott kezdődött.
Úgy találkoztunk, és pont egy olyan darabnál, Fekete szárú cseresznye, Hunyadi Sándor írta, József Attila Színházban, valójában ott kezdődött az életem, a karrierem, vagy az a 10 évem, amióta én már ott vagyok. Ezzel a darabbal és Kerény Imre, ugye a tanárom, mesterem, osztályfőnököm rendezte, és ő szerette volna, hogy én eljátszom ennek a főszerepét. Tényleg egy egész különleges kapcsolatban voltunk a tanár úrral. Valami egy évig szerintem észre se vett az osztályába járok, aztán egyszer csak valahogy nagyon egymásra akadtunk, vagy nagyon megéreztük egymást, és én 18 éves voltam, még tényleg elsőre vettek föl, és aztán annyi mindent megtanultam tőle, hogy én ebből élek a mai napig. És azt, amit ő tanított, azt próbálom továbbvinni. Azt a fajta gondolatiságot, jó pár kerényi osztályossal együtt, mert értjük egymás nyelvét, a kerényisek. És akkor itt találkoztunk az én férjemmel, aki szintén dolgozott már a tanárúrral együtt, és nem csak Károly volt a harmadik főszereplő, és itt találkoztunk, és pont egy ilyen titkolt szerelemről szólt, egy ilyen, ők barátok voltak benne, a két férfi, és én voltam a nő, és én a Nemcsák Karcsinak a felesége voltam a darabban, Dusánnak, szerbeket játszottunk, meg magyart, és az a két ember, a magyar és a szerb asszony, ők titkon szerelmesek voltak egymásba. És ez ilyen titkolt szerelemből alakult ki, a mi szerelmünk is valójában, de azért sokáig nem történt semmi köztünk, tehát az, hogy is egy darab átlépi ezt a határt, az mindig azokon az embereken múlik. Van, amikor csak az egyik oldalt lépi át, tehát mondjuk a másik szerelmes lesz az egyikbe, nem okvetlenül mindig kölcsönös ez a szerelem, de nálunk aztán egy idő múlva valahogy kialakult egyfajta beszélgetés, sokat beszélgettünk egymással, és valójában rájöttünk, hogy ugyanabban a tócsába taposunk mind a ketten, és mind a ketten már ki akarunk lépni valamiből, és nem megy, mert segíteni próbálunk, vagy nyilván helyrehozni az életünket. És nagyon sokat beszéltünk, és nagyon, nagyon építőleg erősítettük egymást, hogy csinálni kell tovább. Aztán ez átfordult egy érzelmi kapcsolattá.
Akkor ez a szinkron dolog, hogy ti szívecskéket rajzoltatok egymást a példányokra,
ez akkor volt, amikor már szerelmesek lettünk, csak ja, még akkor titkoltuk. Egymás előtt is szerintem szinte, még ez nagyon a kezdeti időszakban volt. Igen, a Feledés című film Tom Cruise-zal a főszerepben, és Olga Kurilenkóval, akit én szoktam, egy ukrán színésznő, aki egyébként egy modell, de egészen tehetséges lány, és ahogy így a filmjeit szinkronizálom, így megy előre, és egyre jobb. Szóval jó látni, amikor egy-egy színésznő így fejlődik. Na most ebben a filmben találkoztunk mi, és ezeket a filmeket mi külön vesztük föl, tehát főleg ami mozi, az külön persze van felvétel, tehát nem együtt. De hát igen, hát mégis egy szakmában vagyunk, de mindenki tud mindenkiről ebbe a szakmába, csak hát van, akivel soha nem találkozom. De közben, amikor szembe jön, akkor mindent tudok róla, ő meg rólam is. Ettől csodás az egész.
Az mennyire a szinkron rendező múlik, hogy kinek vagy te a hangja, mert ugye régen azt tudjuk, hogy így volt, de ma már állítólag maga a külföldi cég, a gyártó is beleszól abba, hogy kikit szinkronizál, és akkor vannak ilyen szerződések, hogy akkor nem tudom, Magyarországon te leszel Tom Cruise, vagy te leszel Olga
Kurilenko.
Kurilenko.
Kurilenko. Jó, nekem is azért idő volt, míg megtanultam az ő nevét. Cikilára nem tudnám, de igazából mindig ilyenkor, amikor mondjuk érkezik egy ilyen nagy film, és akkor hozzá egy casting készül. Tehát egy hangcasting, mondjuk 5 hangot kiválaszt a rendező, és azt küldik ki, és a kintiek döntik el valójában.
De nem az van, hogy ez megvan szerződésileg, hogy akkor nem. X színész az X-nek a hangja?
Mert hát hányszor van úgy, hogy más szinkronizálja, és akkor
fölháborodnak.
Igen, hát próbálják ugyanazt hívni, de nem biztos, hogy mondjuk az a rendező úgy gondolja, hogy ő. Tehát van, aki azt gondolja, hogy mégse ő rá fogom osztani. Ezeket én sem értem, mert én azt gondolom, hogy a néző, aki nézi, őt várja. Tehát például Bruce Willis, Turner György, vagy Rékasi Károly, Tom Cruise, vagy nem tudom, szóval mondhatnék még ezernyi kollégámat, tehát amit megszoktunk, és van, aki direkt ellene oszt. Vagy nem ér rá az illető, és muszáj fölvenni. Tehát azért itt is, ez is benne van. Tehát hogy Károly, amikor kórházban volt, akkor ugye kijött a Mission Impossible, nem tudom, hanyadik része, és nem tudták fölvenni vele. Tehát hívtak, hogy de hogy esetleg meg tudjuk próbálni, mondom nem, sajnos nem. Most egy jó ideig nem, és akkor a Széles Tamás volt Tom Cruise, és ő is nagyon jól megcsinálta, hiszen ő is egy fantasztikus hang, de hát nyilván nem mindig azt kapja az ember is, hogy mi van a háttérben, annak ezernyi oka lehet. De mondom, mindig van egy hangcasting, és kint döntik el, de nincs arra szerződés, hogy aztán életem végig őt fogom szinkronizálni, de hogy. Tehát ez azon múlik, hogy a rendező, vagy éppen mit kérnek, milyen hangot.
Világos. Vannak mindig arról legendák, hogy valaki találkozott azzal, akit szinkronizált, tehát hogy a szinkron színész és maga a nagy sztár. Tudsz ilyenről, hogy hallottál bárkiről is, akivel ez ténylegesen megtörtént?
Hát például azt hiszem, Káli Dartul találkozott a Will Smith-szel.
De lehet? Ja, amikor itt forgatott.
Igen, vagy a Ryan Goslinggal a Zámbori Soma. Istenem, ilyen szerencsések. Én nem találkoztam Mila Kunisztól, amikor itt volt, pedig olyan szívesen találkoztam volna vele. De nem jött még össze, nekem még nincs ilyen élményem, remélem egyszer adatik ilyen.
De van neked egyébként ilyen idolod, vagy ikonod, akire azt mondanád, hogy azért vele szívesen megismerkednél?
Már akiket szinkronizálod?
Hát ebből a nagy, szinkronizálod, vagy egyszerűen csak olyan színésznek, vagy olyan szakembernek tartod, hogy...
Olyan sokan vannak, hát azért nagyon sokan vannak, de akiket én is csinálok, tehát Halle Berry, vagy Eva Mendez, Mila Kunis, ők azért, Rosario Dawson, most ezt így lehet, hogy nem mond a név, de nagyon sok filmben benne van ő dolgait is, nagyon-nagyon szeretem, nagyon jó színésznő. Natalie Dormer, akit a Tudorokban vagy a Trónok harcában is csináltam. Tehát egy nagyon, nagyon jó színésznő. Hát mind találkoznék velük. Persze, Meryl Streep, de most olyan sok mindenkivel, és hál' Istennek, sokan jönnek ide, de nekem sose adatik meg. Meg szerintem én zavarba lennék, tehát hogy nem hoznám őket ilyen helyzetbe, hogy csináljunk egy fotót. Tehát, hogy azt gondolom, én se szeretném, akkor azt gondolom, hogy ő se. Tehát ő nem azért sétál az utcán, hanem azért, mert szeretne kapni egy kis levegőt, vagy csak érdekli a város, vagy az emberek, vagy csak úgy ember akar lenni. Akkor az ember miért lépjen rá, hogy hello? Nem hiszek ezek, de nézem én a filmjeiket, csinálom én a háttérből, én ettől már boldog vagyok.
Amikor a szereptanulásról beszélgettünk, akkor kérdeztem, hogy hogyan tartott karban magad, de most ezt nem csak a szellemiekre kérdezem, hanem hogy nyilván az embernek van egy nagyon sportos, nagyon klassz, mármint, hogy neked van egy nagyon sportos, nagyon klassz testalkatod, és nyilván azért ebbe melló kell, hogy legyen.
A bevásárlás az nagyon jó, az biceps, triceps, minden a pillangó, nem tudom, ezeket így hívják, legalábbis csak hallottam a férjem, ezeket tudja. Neki nagyon fontos a sport, én nem bírok fölkelni, hogy én még egy, mikor menjek el, tehát nincs az idősáv szerintem, akkor eljutnék edzeni. Benn van a színházban egy kis pakkom, mert a színház mellett van egy edzőterem, de csak párszor jutottam le, hogy két próba között. De hát két próba között nem biztos, hogy az edzeni akar.
Csak szerencsés alkat vagy?
Most jelen esetben még igen, meg nagyon jól táplálkozom. Migrénes voltam, és 10 évig kutatták, hogy 10 évig nem tudtam, hogy mi az oka annak, amitől ilyen fejfájós vagyok, és azért egyre bedurvult. Tehát már ilyen 5 napos időszakok jöttek, és 2 napra aztán nyugalmat adott, de 5 napig teljesen kiütött, de olyan szinten, hogy nem tudtam dolgozni sem menni. Tehát ez a sötét szoba. És a gyógyszereken túl én már úgy gondolkodtam, hogy azért meg kéne keresni az okot, és akkor egy nyaramat rászántam arra, hogy na jó, ezt abba hagyjuk, és megkeressük az okát, mert biztos, hogy van oka. És akkor kiderült, hogy van egyfajta inzulin rezisztenciám, de még a kezdeti szakaszban, és ez okozza a fejfájásomat. És akkor kaptam mellé, ez egy alternatív vonalon indultam el, egy talpreflexológiával foglalkoznak ők. Már olvastam róluk, hogy ők migrént is gyógyítanak, vagy legalábbis a migrén nem múlik el, csak talán enyhébbé válik. És azt gondoltam, hogy én elmegyek hozzájuk, és ez a nyár, a tavalyi nyár, ez ráment. És általuk velük és egy avala diétával, amit ők tőlük kaptam, így személyre szabva, azóta az életem csodálatos. Én nagyon hálás vagyok nekik, hogy eljutottam hozzájuk és hittem bennük, de ez kell az, hogy betartani azt az étkezést. Lisztmentesen eszem, tehát gluténmentesen, nincs cukor, nincs tejtermék, nincs szója. Ezeket kellett kihagyni, ugyanis kiderültek, hogy nincsenek ezek az enzimek, amik ezeket lebontsák. Tehát 40 fölött azért jönnek a kis párnácskák, ha akarjuk, ha nem. Egy ilyen has indul el, amit nem értesz magadon, hogy kis amőbává kezdtek válni, és ezért én nem voltam jóba magammal. Igaz, nőies volt az alkatom, de valahogy ez nem én voltam. Szeretem, hogy lapos a hasam, vesztes a combom, és ez most micsoda. Értem, hogy 40, de azt mondjuk, hogy hát ez ezzel jár, és én ebben nem hiszek, hogy ez ezzel jár. Azok a párnák, azok valamitől vannak, valami nem tud lebomlani, és az ott marad. És ott, amióta én ezeket elhagytam, már 9 vagy 10 hónapja így táplálkozom, mind az energiaszintem, a fejfájásaim elmúltak, nagyon néha jönnek fejfájások, de azt gondolom, hogy egy bogyó valami, egy ilyen enyhe fájdalomcsillapító elmúlik, nem üt ki a munkából. Csodálatos lett az életem, én komolyan mondom, én nem is tudnék már amúgy enni. Tehát ezek a cukorliszt, ezek nagyon-nagyon terhelik a szervezetet, és szerintem nagyon ártalmasak. Így, hogy én ezt csinálom, és így visszanézek az életemre, bárcsak hamarabb jött volna ezt, hogy erre én rájövök. Mm. És hamarabb kérek így segítséget, és nem gyógyszer, hanem igenis a testnek van egy öngyógyító része. De ehhez nagyon kell a személy. Hogy azt mondom, hogy nem bűnözök, hanem betartom. És a visszatartó erőm az, hogy ne fájjon a fejem. És mindig mondják, hogy egyél már egy ilyet. Mondom, nem szeretném, hogy fájjon a fejem, mert az pusztító. Tehát, hogy kell egy önuralom benne. És én nagyon sok mindenkinek ajánlanám ezt, hogy nézzen utána. Tehát, hogyha valaki mondjuk le akar fogyni, annak biztos oka van, amiért az úgy van. Vagy cukorbetegség, vagy teljesen mindegy, micsoda. Nem vagyok orvos, én csak a saját dolgomról tudok beszélni, de hogy nekem ez idáig ment vissza, hogy soha nem gondoltam volna, hogy van egy ilyen kis inzulin történetem, ami már lehet, hogy nincs is. Majd most csinálok megint így egy év elmúltával, hogy ugyan milyen majd a vérképem, egy ilyen inzulin 3 pontos cukorvizsgálatot, és megnézem, hogy mi változott, és nagyon remélem, hogy már nincs. Hmm. Úgyhogy én nagyon-nagyon tudom ezt ajánlani, hogy az ember egy kicsit befele nézzen is. Mert olyan is van, olyan cukorbetegekkel is találkozom, vagy inzulinosokkal, mert igen, amikor az ember rengeteg ilyennel kezd találkozni, amikor úgy máshogy eszem, és akkor ő is mondja, hogy ő is, neki is ilyen problémái vannak, beveszi a gyógyszerét, és kajál tovább. És akkor kérdezem, miért? Ennek mi értelme van? Menni jó. Azt mondom, ezt értem. De mondom, szeresd már magad annyira. Belőled csak egy van. Hello. Mondom, nem szereted magad annyira? Szerintem kell. És szerintem ez az anya egyébként, hogy nem szereti magát annyira. Ez van ott a legmélyén. Tehát magunkkal kell szerintem rendben lenni, és magunkat tartani annyira, hogy igen, és ezt karban kell tartanunk, mind a testünket, a lelkünket, és ez egy nagy meló. Ahogy egy párkapcsolatot is, hogy azzal is foglalkozni kell. Mennyire sokat randizunk a férjemmel. Neki is sok dolga van, nekem is. Ha van egy-két óránk, például most találkozom vele, és randizunk egy órát, sétálunk, fagyizunk, mindenmentes fagy is van, jelzem, és ezeket a helyeket megtaláltuk, és akkor ilyen helyeket randalgunk, ahogy mi szoktuk mondani. Nekünk ezek fontosak. És ahogy az ember így él, hogy egészen kinyílnak egészen más, ha már spirituális vagyok, hogy szóval hogy ezekben én hiszek, hogy igenis kinyílnak bennünk csodák, amikről nem is tudunk. Ezek az ajtók rozsdásak. Igen, vannak rozsdás ajtók, amiket ki lehet nyitni. De mi tudjuk kinyitni? Könyörgöm. Tehát, hogy ez én magam, az én utam az ilyen volt mindig. Rozsdás ajtók, és ki kell nyitni. Azok feladatok. És egyre több dolgot tudok meg magamról, és ez csodálatos. Tényleg. Szóval a felfedezés magunkkal szemben, meg a szeretés, hogy szeretnünk kell. Hiszen ha magunkat nem szeretjük, hogy várjuk el, hogy más szeressen? Tudom, hogy ezek ilyen alapvető dolgok, de ezeken el kell gondolkodni, mert itt van a kutya elásva. Innen indul minden. És az étkezés az nagyon fontos. Mondom, bárcsak hamarabb jött volna.
Na jó, hát ennél szebb végszó nem kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Pikali Gerdával beszélgettem, és akkor a József Attilában és a Karintibe megyünk, és nézünk téged a jövő évadban. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.